Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Kedves hallgatóim, eljutottunk a anyagrészünkben a működési ciklus erőtani és energetikai viszonyainak vizsgálatához, ezt fogjuk most venni. Tehát a következő. Az ideális működési ciklus erőhatás és energia viszonyai. Hát ez lenne akkor. Na, mielőtt a ciklus tényleges vizsgálatával foglalkozni kezdenénk, néhány előzetes dolgot rögzítsünk, hogy milyen erőhatások vannak itt. Hát lesz először is a járműre ható eredő erő. Ezt a gyorsulásfüggvény alapján meg fogjuk tudni határozni. Az idő függvényében. Lehetne az első. Aztán a második. Talán úgy, hogy a hajtó gépezet által kifejtett erőhatás. Maga a vonóerő. Így. Na most közben arról beszéltünk itt többször, hogy menetellenállással mindig számolni kell. Ezzel most is számolunk persze, bizonyos közelítő feltételek mellett fogjuk vizsgálni. A menetellenállás. Na és hát végül ugye meg kell állítanunk a járművet, lassulási fázist megfelelő intenzitással létre kell hoznunk. Ugye ha lekapcsolnám a vonóerőt, a jelenlévő menetellenállás valami lassú kifutást, azt sebességcsökkenés mellett megvalósítana. De hát ezt intenzifikálni kell, és rásegítünk a fékező erővel. Fékberendezés által kifejtett fékező erő. Hát ezekkel foglalkoznunk kell a menetciklus mentén, ugye volt gyorsítás, konstant sebességű haladás, fékezés, ez a három fázis. Ezek mindegyikéhez erőhatásokat majd vizsgálnunk kell. Na mostan a gyorsulás függvény ismert a menetciklusra. Gyorsulás ismeretében a szükséges eredőerő az meghatározható Newton második törvénye alapján. Summa F, akár vektoriálisan is vehetem, íre, egyenlő M szer A. alakban. Tehát ha átismerem, mint az időfüggvényét, a szumma F időfüggvénye ki fog adódni. Az M-mel kapcsolatban kell egy kis megjegyzést tenni már most. Későbbiekben látni fogjuk, hogy a járműben van egy csomó forgó alkatrész, amelynek a szögsebessége arányosan változik a jármű menetsebességével, és akkor azt valahogy megpróbáljuk figyelembe venni oly módon, hogy a haladó mozgást végző tömegekhez hozzácsapunk egy redukált értéket, némiképp megnöveljük ezt annak a hatásnak a leképezésére, ami hát a forgó tömegeknek a gyorsításával kapcsolatos. Ide írunk egy MR-et, így lesz majd a dolog. És akkor hát az eredő erővel különösebb gond nincsen, hajtógépezet által kifejtett vonóerőt azt meg fogjuk határozni, hogy mennyit kell akkor a gépezetnek bevezetni ahhoz, hogy az eredőerő olyan legyen, amilyennek kívánjuk, és a menetellenállás erőt ezt közelítőleg fogjuk majd kezelni. Közelítés, ide beírom, F ellenállás erő az egyenlő állandónak veszük. Ugye ez egy elég lényeges közelítés, tehát bizonyos pontatlanságot beviszek, de az egyszerű kezeléshez ez célszerű megtenni. Ugye a dolog azzal kapcsolatos, hogy a közeg ellenállás az bizony a sebességgel, hát akár négyzetes hatvány szerint persze valamilyen együtthatóval változik. Ezt most egy kicsit itt hát közelítő jelleggel fogjuk figyelembe venni, látjuk majd a dolgot. Na, nézzük akkor egy pillanatra, hogy mit lehet mondani. Van egy F erővektor. Ezt mindig úgy írjuk föl, hogy van egy F skalár, szóval egy E egységvektor, mely E egységvektort a mozgás pozitívnak tekintett irányába mutatóan képzeljük. Elvetnek. Mozgás irányába mutat. Egységvektor. Így. Na mostan, hát minden egyes erőhatást akkor néznünk kell, hogy alakul. Egy. A vonóerő, ami összeg majd kiadódik. Vonóerő, F vonóerő, FV skalár szor E. És akkor erre a FV, ez nagyobb egyenlő nulla értékű lehet a mi vizsgálatainkban, mert vagy be van kapcsolva, vagy nulla értékű. Aztán a második, a menetellenállás. Akkor lehetne azt mondani, hogy van egy F ellenállás erő, ami FE-szer E egységvektorral. Most az E csak itt véletlenül egybeesik a megnevezéssel. Nyilván ilyenkor az FE skalár nagysága az kisebb egyenlő nulla. Így. Miért? A mozgást gátolni igyekszik, tehát a kialakuló haladó mozgás vektora értelmével ellentétes, tehát egy negatív, vagy esetleg nulla lehet. Bár tulajdonképpen ez egy kérdés, hogy nulla lehet-e egyáltalán. Hármas, fékező erő. F fékező, tehát ide lehetne írni, F fékező erő vektora, valami skalár lefutás, szor E, és az F fékező erő skalár nagysága az szintén negatív. Hát ezekkel az előjel szabályokkal tudnánk dolgozni, és akkor majd aztán a teljesítménynek a számításával is akkor boldogulni tudunk, mert a sebesség az nem negatív, a teljesítményt pedig tudjuk majd számítani. Megjegyzés. A teljesítmények P egyenlő F szer V alakban F és V előjeles. Hát az F előjelével az itteni dolgok szerint kell majd eljárnunk, a V előjelei azokhoz nem negatívak. Így. Na, hát ennyi előkészítéssel rámehettünk először arra, hogy hogy néznek ki az eredmények. A gyorsulás függvényről azt mondtam, hogy az adott volt a mozgásciklusra. A gyorsulás függvény, itt kicsibe vázolom, hogy miről volt szó. Valami ilyesmi. Itt az idős függvényében T1, T2, T3. Ez nekünk megvolt szépen. És hát fölírtuk a valamelyik előadáson, talán a 2-vel ezelőttin, hogy milyen az eset szétválasztásos megadása a gyorsulás függvénynek. Valami A gyorsulás volt határozottan pozitív, azonosan zérus, mikor a sebesség konstans volt, és itt pedig az A fékezés határozottan kisebb, mint nulla, itt vannak a megszékezők. Ez lenne az a pi nullára, amihez azután az eredő erőt most már hozzá tudunk kapcsolni. Hát itt volt az A, itt az idő függvénye, zérus. Na nézzük akkor, itt lesz az F, mint eredő erő, ha tetszik, summa F-et írhatok ide. T3, T2, T1. Az eredő erőt nézem, ami a járműre működik. Hát, konstans gyorsulás van? Konstans gyorsulás egy tömeggel szorzódik, és adja az erőt. Maga is konstans marad az erő. Tehát itt meghúzhatom. Így. A gyorsulás zérus, akkor annak a MR-szerese eredő erő nulla. Tudnék, vegyük figyelembe, hogyha az eredő erő nem lenne nulla a járművemre, vagy akármilyen más mozgó gépalkatrészre itt a középső szakaszon, akkor avval már a summa F egyenlő M-szer A alapján gyorsulás adódna, és látható sebességgel kéne számolnom. Tehát egyenletes mozgás fennmaradásának feltétele az, hogy az eredő erő nulla legyen. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem hat rá erő, hanem rövidesen látni fogjuk, hogy a kifejezett monóerő, ebből adódik az, hogy az eredő erő nulla. Majd itt a fékezési fázisban ugyancsak így számolunk el. Tehát itt lenne az eredő erőhatás, ami a járművemre működik ilyen feltételek mellett. Ez itt tulajdonképpen a gyorsító erő. Konstans erőhöz summa F egyenlő M-szer A alapján konstans gyorsulás, és hát tudjuk persze a konstans gyorsuláshoz meg lineárisan változó sebesség tartozik, mint ahogy hát láttuk a menetciklusban. Itt a szóma F egyenlő zérus ezen a szakaszon, itt pedig van nekem a lassító erőm. Hát kérném, két részből áll, mint majd látni fogjuk. Miért? Lassítást okoz egyrészt a mindenkor jelenlévő menetellenállás, és erre kell rásegíteni annyit a fékkel, hogy előálljon a kívánt lassulás. Valamilyen kis lassulás lenne akkor is, hogyha engedném működni a menetellenállást itt szépen, de nem a kívánt intenzitással. Tehát itt megvan az eredőerő. Most rámehetnénk arra, hogy a gépezetnek mennyit kell kifejteni, de ehhez figyelembe kell vennünk a menetellenállás alakulását. Márpedig itt fölírtuk, hogy a menetellenállás az egy konstans értéknek lesz tekintve, közelítés, F egyenlő állandó. Hát nézzük, hogy hogyan alakulna itten. Fölvehetem. idő függvényében, a ciklusnak ugyanazok az időpontjai kitüntetettek, mint eddig. Talán itt fölülre rajzolom. Úgy van. És zérus. Volt neki. Fe. Mit mondtunk? Negatív lesz. Hát most ez a nulla érték, ez kérdéses, hogy hogy értelmezem, hogy a nullába azt mondom, hogy visszaesik nullára vagy sem. Mindegy, az számunkra azt jelenti, hogy itt végig van valamilyen ellenállás erő ezzel a közelítéssel. Fe egyenlő állandó, negatív, ugye lefelé mértem, előjeles nagysága negatív, hát ha akarom, azt mondhatom, hogy itt leesett nullára, meg itt a végén is. Vagy igen, vagy nem, a dolog szempontjából most nem érdekes. Tehát ez a lényegét tekintve végig negatív. Na most akkor jöhetne, hogy mennyit kell a motornak befektetni ahhoz, hogy az eredőt biztosítani tudja. Mert ez a mozgás gátolni igyekvő erőhatás az állandóan jelen van. Megnézzük, hogy ez a vonóerő hogy néz be ki. FV. Hát körülbelül ide veszem a tengelyt. Ismét levetítjük a egyes pontokat. T1, T2, T3 és zérus. Na most akkor induljunk ki abból először, hogy a középső szakaszon, amikor az eredőerőnek nullának kell lenni, mennyit kell betáplálni motor oldalról a jármű mozgását elősegítendő, hát éppenséggel annyit, amelyik ellensúlyozza a negatív ellenállás erőt, tehát itt meghúzhatnám, hogy ezen a szakaszon ennyi vonóerőnek jelen kell lenni, mert a kettőnek az összege, a sárga meg a kék kiadja a nullát. Tehát amikor konstans sebességgel haladunk a járművel, akkor is dolgozik a motor. Pont annyi vonóerőt fejt ki, ami az ott érvényes menetellenállást, mint egy ellensúlyozza, vektoriálisan ellentetten egyenlő vektormennyiségek szerepeljenek, amelyeknek az összege zérus vektor. Hát ezt most az előjeles nagyságokkal érzékeltük. Na most vegyük figyelembe, hogy tulajdonképpen itt is működik ez az ellenállás erő. Ha nem akarnék gyorsítani, akkor ennyit kéne itt is bevezetni. De még gyorsítani is akarok, és ahhoz, hogy ez az eredő gyorsulás legyen, ahhoz meg kell növelnem ennyivel, tehát pluszba hozzá kell adnom a menetellenálláshoz a gyorsító erőnek az értékét. Így. Tehát ez most itt a gyorsító erő. Gyorsító vonóerő. Ez pedig a menetellenállás leküzdésére. Így. Na most mi lesz a vonóerővel a harmadik mozgásfázisban? Ott már csökkenteni akarom a sebességet. Ha lekapcsolom a vonóerőt, amit azzal be tudok mutatni, hogy nulla ezen a szakaszon, akkor eddig csak rábíztam a menetellenállásra a lassulást, ez egy kifutási üzemállapot. Majd ezt meg kell növelni a fékberendezés által kifejtett erőhatással. Ha tehát most még hozzávenném a fékező erőt ide alá, akkor meg lehet nézni, hogy hogyan alakulna. FT, itt a T3-as, itt a T2-es, itt a T1-es, itt a nulla. FF, fékező erő. Na, hát a fék az pihen végig egy szakaszon, és pedig a nulla időponttól egészen a T2-ig. Tehát itt a fékező erő ezen a szakaszon nulla. Most figyeljük meg, hogy a lassítást okozna ennyi. Tehát az eredőből ennyi már megvan, ennyit kell a fékezőerőnek kifejteni itt, pluszba, hogy az eredő negatív előálljon. Tehát fékezőerő. A lassító erő és a fékező erő tehát nem egyenlő egymással, figyeljük meg. A lassító erőben még hozzájön negatívba a menetellenállás lassító hatása, igaz? Tehát ez nem más, mint F fékező plusz FE. Mind a kettő negatív egyébként. Úgyhogy... Ez itt a fékező erő, F fékező erő. Tehát ez az FE, mínusz FE, és ez pedig itt a gyorsító erő, szumma F érték itt fönt. Hát kérném, tulajdonképpen egy áttekintő ábra a rendelkezésünkre áll, ezek a erőhatások jönnek szóba, néznünk kellene a teljesítmények alakulását most már. Tehát az erőhatással rendben vagyunk. Energetika. Energia, áram, más szóval teljesítmény. Teljesítmény viszonyok. Hát ugye azt mondtuk, hogy egyelőre előjáróban az F szervével fogunk tudni operálni. Megnézhetjük az egyes összetevő erőknek a teljesítményét, az eredőnek a teljesítményét. És hát látjuk, hogy az erő bizonyos változatokban itten belépett, a sebesség pedig a menetciklus szerint meghatározott. Hát ha azt nézem, hogy a... Itt volt nekem a sebességciklus szerinti diagramom. Azt jelentette, hogy a sebesség ábrán körülbelül így alakult. T1-es időpont, T2-es időpont, T3-as időpont, itt volt a zérus. Itt van nekünk a V maximum szint. Hát ez majd ide szépen minden időponthoz beléphet, és ott figyelembe vehetjük. Most ha dolgoznék ebben az eredmény teljesítménnyel, szumma P-vel, akkor nézzük meg, hogy minek kéne itten szerepelnie. Hát valami ilyesmit lehet meghúzni. T, ismét veszem a megfelelő időpontokat. T2, T1, hát hiszen ez a kerete a munkának. Ide föltenném a szumma P-t, eredő teljesítmény. Az nem lenne más, mint az eredő erő és a szumma P egyenlő szumma F szervé. Mind a kettő időfüggő, minden egyes időponthoz ezeket összeszorozunk. Na, egy pillanatra a következőt rögzítsük. Van nekem egy lineáris függvényem, meg van egy konstans függvényem, kettőt összeszorzom, mi lesz a szorzat? Hát fogja örökölni a változékonyabbnak a tulajdonságát, konstanszor lineáris, az lineáris marad. Konstanssal szorzok, konstans marad természetesen, persze a szint az elkerület. Tehát most ebben a diagrammal indulok, és összeszorzom a itt látható sebességdiagrammal, mit fogok kapni? A következőt lehet megrajzolni. A sebesség behozza a lineáris változást, az eredő vonóerő konstans volt, kapok egy teljesítmény felfutást. Ez még nem a motor által bevezetett teljesítmény, vagy az erőgép által bevitt teljesítmény, mert közben az alatt a 0-T1 intervallum befutása során ez a negatív ellenállás erő fel is emésztett teljesítményt. Ezért a motor részéről többet kell majd bevezetni, hát azt megrajzoljuk természetesen. Eredőben ennyi van. Ami a tömegnek a energia állapotával kapcsolatos. Középen mi a helyzet? Ugye középen az erő azonosan nulla volt, tehát itten eredő energiát tekintve nulla a helyzet. De miért? Megint csak nem azért nulla, mert egyáltalán semmi nem történik, nyugalomba lenne, hanem pont azért nulla, mert az erőgép oldalról bevezetett teljesítmény az ellentetten egyenlő a menetellenállás által felemésztett negatív teljesítmény figyelembevételével, az eredő nulla. Tehát ott történik valami, csak egymásnak feszülő energiaáramok összegeletétben zérus. Látjuk majd fölrajzolva. Mi a helyzet a fékezésnél, illetve a lassítási folyamatnál? Sebességem lecsökkent, és volt egy eredő negatív erőm. Az a negatív szorzó, a sárga sebességdiagram, bár pozitív volt és csökkent, átfordítja a negatívba, és ezt fogom kapni. Hát kérném, valamilyen oknál fogva, talán hallgatóim már látják ezt, ez a pozitív terület, ami itt látható, ez egy energetikai jelentéssel bíró terület, megmutatja, hogy a járműnek a kinetikus energiája hogyan alakul. A terület azt mondaná, hogy fölnövekszik egy konstans értékre, aztán ott állandó marad a kinetikus energia, V egyenlő állandó, és itt pedig elvonásra kerül. Ez a két terület ellentetten egyenlőnek bizonyul, nagyságuk egyforma. Ha ez így van, és az intervallumok között van valamilyen arányeltérés, nézzük csak itt van a T1-et, az hosszabb volt, mint a T2, akkor ezt az értéket megfelelően nagyobbra kellett vennem, hogy a terület azonosságot körülbelül láttatni tudjam. Tehát itt van a szumma P egyenlő nulla itt középen. Na, hát akkor most akkor kérdés az, hogy mi a helyzet a menetellenállás által elvezetett energiaáram. PE, mint az időfüggvénye lesz. Hogy néz ez ki? Sebesség az marad olyan, amilyen volt. Én most már azt csak a magyarázathoz fogom figyelembe venni. Tehát nézzük csak, itt lenne a időtengelyem. Ezt itt alatta rajzolhatják, hogyha van hely a füzetben, ha nincs, akkor külön diagram. Itt volt a T1. Itt van nekem a T2. Ugye a mérnöki munkához néha kellene körző. T2, körzőnyílásba veszem, így távolságmérés céljából. Ellenállás. Na most figyeljünk akkor. Az erő előjeles negatív. Sebesség pozitív, lineárisan változott elején, végén. Megszorzódik a negatívval. Lefordítom ide az alsó oldalra, és itt fogom kapni. Itt a teljesítmény lefutás, amit csapsurlódás, gördülőellenállás, légellenállás, vagy valami más is kivezet a rendszerből a mozgásciklus során. Na mostan mennyit kell akkor a motorral bevinni pluszba az eredőhöz képest, hogy az eredőt biztosítsam? Pont annyit az eredőhöz hozzá kell még adni, amennyi itt levonásba kerül. Tehát ha nézném azt, hogy itt most a pi vonóerő teljesítmény hogyan néz ki, akkor a következőt látom. hagy, felvéve itt persze szépen a osztáspontokat, T2 talán ez mehetne itt alulra. Az eredő mi által lett akkora, amekkora? Azáltal, hogy a erőgéppel bevezettem annyival többet, amit itt nagyon halványan meghúzok, és azt azonnal felemésztette itt a menetellenállás teljesítményigénye. Eredő maradt az ottani zöld, igaz? Hát most, ha megnézem, hogy milyen lesz, akkor ennek megfelelően kell bevezetnem a vonóerő oldalról teljesítményt. Itt van, ez lesz az. A járműre ható eredő kinetikus energiát befolyásoló eredő teljesítményen túl be kellett vezetni ennyivel többet. Ez a terület itt látszik. Na most kérdés, hogy amikor eljutok a konstans sebességhez, akkor meg mi a helyzet? Az eredő visszaesett nullára, de mondtuk, hogy itt egymás ellen feszül két energiaáram. A negatívot, amit elvezettem, az itt meg van rajzolva. Ezzel ellentett egyenlőt kell bevezetnem a motor részéről, erőgép részéről, úgyhogy ennek a magasságát itt fölveszem. Teljesítmény bevezetésnek kell történnie a konstans sebességű szakaszon. De, hát aki vezetett autót, vagy más járművet, tudja, hogy gyorsításnál kellett adni nagyobb vonóerőt, mondjuk gázt, és aztán utána a konstans sebességi haladásnál vissza lehetett venni a vonóerőt, mondjuk gázt. De ha villannyal megy az autó, akkor valami más villamos jellemzőt, kisebb vonóerő legyen, teljesítménye kisebb. Na és mi a helyzet a legvégén? Fékezés során energiabevezetésre nincs szükség. Egy bizonyos mértékű energiaelvezetés megvalósul most már a PE ellenállás, menetellenállás teljesítménnyel, és akkor, ha még ide alá vigyeztem a fékezőerő teljesítményét, akkor valami látszana, hogy mit kell csinálni, mekkora erőhatást kell biztosítani. Itt a nulla, ide fogom feltérni a PF fékező teljesítményt. Hát a fékezőerő teljesítménye itt végig, mivel nem működik erő, sebesség az bármekkora lehet nulla. Most tessék figyelni, itt van a fékezőerő konstans, negatív, igaz? Konstans negatívval szorozva az itt lévő lineáris sebesség változást, ide lefordítja az alsó részre. Teljesen áttekintettük az energiaáram viszonyokat, úgyhogy tulajdonképpen a figyelmünket fordíthatnánk a kinetikus energia alakulása felé. Ezt meg is tesszük mindjárt, csak egy figyelemfelkeltő megjegyzést nézzünk csak. Hol van az a mértékadó teljesítmény a vonóerő felé, és közvetve a hajtó erőgép, akármilyen motor hajtja felé, a gyorsítás legvégén. Amikor nekem annak ellenére, hogy állandó erőt fejtettem ki, a sebesség elérte a maximumát, és ezáltal a F-szer-V szorzat is a lehető legnagyobb. Tehát a gyorsítás végén kell a legnagyobb teljesítményt mozgósítanunk az erőgép felől a hajtáshoz. Mennék tovább a sebességgel, még nagyobb lenne a teljesítmény szükséglet, igaz? Tehát a gyorsítás végén. Amikor elértem a sebesség konstans szintet, akkor viszont a vonóerő kifejtés visszaesik. Tehát a motorom igénybevételét tekintve energiaáram kivétel szempontjából a gyorsítási folyamat során növekszik ez az igény, és a gyorsítás felső végpontjába lenne elvileg a legnagyobb. Most ugye ezt egy picit módosítja az a megjegyzés, hogy ez ideális ciklus esetén így van, nyilvánvaló egy ténylegesen beépített rendszernél ezek az éles csúcsok nincsenek, azok legömbölyödnek valamilyen mértékben. De a tendencia az, hogy a gyorsításhoz szükséges energiaigény az a gyorsítás végén egyre nagyobb, ez valóban így van. Jó, Áttérek, ha még van itt a szünet előtt annyi, ezt remélem, igen. Hát nézzük akkor a kinetikus energia alakulását. Ez jön. A jármű, vagy akármilyen ilyen ciklikus mozgást végző gép, kinetikus energiája. Energiájának alakulása. Mikor ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor nyugodtan lehet koncentrálni figyelmünket először a mozgásciklus középső szakaszára, amikor a sebesség konstans, igaz? Azon a szakaszon, miután a kinetikus energia hordozója az a jármű tömeg, és a sebesség fogja nyilván majd négyzetével, négyzetes értékével meghatározni, ez konstans, azon a szakaszon a kinetikus energia nem változik. Tehát az egy konstans szint lesz. Gyorsítással elértem, a tömeg mozog azon a sebességen egy félszeremszer V négyzet, és aztán majd el kell vonni. Mi vonja el? Az eredő energiaáram vonja el, és mindig gondolunk rá, most ismételve, az eredő energiaáram a fékezésnél összetevődik részben a menetellenállás által elvolt energiaáram részből, második részében pedig a fékező berendezéssel hát elvont energiaáram részből. Tehát lenne itt egy vevé mozgási, mint az idő függvénye. És akkor a T eleme valahol a 0T3-ra érdeklődünk. Ezt nézzük milyen. Hát, helyzet a következő. Itt van nekem a mozgásciklusom. Itt volt a T1, itt volt a T2, itt volt a T3. Na most kérném szépen, akkor elmondhatom, hogy a középső részen akkor legyen a kinetikus energia az pozitív. Itt egy színválasztást szeretnék ezt közölni, de meg fog történni. Jó, itt van. Középen állandó a kinetikus energia. Ide mit tettem föl ezt a vevé kinetikust? Egy. Tehát ha más nem mondok, ez biztos. Valahogy föl kell tornásznunk, és valahogy vissza kell vennünk, igaz? Az a valahogy viszont számunkra meghatározott. Tudnék, a következőt lehet mondani. Vevé kinetikus a T időpontba, az nem más, mint integrál nullától T-ig. Az eredő teljesítmény, hogy volt az nekünk? Volt egy szumma P. DT-vel meghatározott. Na most akkor miről van szó? Itt volt egy lineáris függvényem. Lineárisnak az integrálja, ha szumma P lineáris, akkor bevé kinetikus T négyzetes lesz. Keresnem kell egy olyan függvényt, amelyet ha deriválok az integrálja alatti mennyiséget kapom. Integrálja alatt lineáris volt, az a függvény, amit deriválok, az négyzetes legyen, kétszer, stb. Marad a lineáris. Tehát itt az a helyzet, hogy meg lehet húzni egy másodfokú parabolát, origó csúcspontú lesz. Ide befut. Alkalmaztam ezt a bizonyos szerkesztést, amit egyszer elmagyaráztam már. Felező ponthoz húzott érintő, az a végérintőt megadja egyszer, és ugyanígy a másiknál egy segédvonal, körülbelül így. Tehát itt vannak a másodfokú parabola
Ez itt jönne tovább, csak tehát már nincs érvényben.
Így. Hát itt látjuk a kinetikus energia fölnövekedését, szint tartózkodását a konstans sebességű haladás során, majd leépülését. Ugye? Levé kinetikus T egyenlő lenne egy félszer. M ezt a redukáltat ideírom. Így minden egyes időpontra, ha ezt elkészítjük, akkor látszik. Az, hogy alá besik itt a végén, ugye kisebb lett a sebesség négyzetek, kisebb lett ilyen formában a konstans négyzetéhez képest. Hát ezzel megvan nekünk a kinetikus energia változása. Azt lehet mondani, hogy teljes egészében áttekintettük az ideális működési ciklusunkat, és ezért áttérhetünk a következő témakörre, amikor a gépek energiahasznosítását fogjuk nézni, energetika körén belül maradva, a különböző típusú vesztességfüggvények esetén. Hát ez lesz a második óránknak a témája. Na hát akkor nézzük a gépek energiahasznosítási viszonyait változó vesztességek esetén. Ez lenne a témakörünk, és akkor a gépnek az energiahasznosítását egy nagyon egyszerű kis blokkdiagramba lehet szemléltetni. Itt lenne a gép maga. Ez a gép fogad energiaáramot, ha tetszik, van bemenő teljesítmény. Például egy villamos motor a hálózatból fölvesz P1 teljesítményt, energiaáramot. Na most ez az energiaáram itt a gép belső felépítésével meghatározott módon valahogy átmegy a kimenő oldalon jelentkező hasznos teljesítménybe, és egy része neki viszont a vesztességnek a fedezésére fordítódik, itt a PV. Tehát ezt a energia összefüggést tudjuk egy energiamérleggel fölírni, méghozzá energia áram, mérleg formájába. Azt mondhatjuk, hogy a P1-nek kell fedeznie a nyert hasznos energiaáramot, és fedeznie kell a PV-t is. Tehát ez a dolog általánosan érvényes így. Ha van veszteség, már mindig van, akkor azt fedezni kell a bemenő oldalról. Na most a kérdés ezek után, hogy a veszteség az hogy tevődik össze? Vesztesség teljesítmény. Ez két részből összerakva fog megjelenni, mégpedig olyan módon, hogy függvénye lesz a P2 hasznos teljesítménynek, energiaáramnak. Egy részről lesz egy állandó vesztesség, PV0, és plusz hozzájön a tényleges P2 függést megvalósító változó vesztesség, tehát PV0-nak a neve állandó vesztesség. És ez pedig változó vesztesség. És hát teljesítményben van figyelembe véve. Hát próbáljuk megrajzolni akkor egy diagramba, hogy néz ki ez a vesztesség alakulás. Mégpedig a számunkra lényeges hasznos teljesítmény függvényébe. Ahogy láttuk, a PV0 az egy konstans szint, elvileg végig érvényesül. Behúzhatom, itt viszont meg tudom jelölni az értéket, PV0. És a változó vesztesség pedig, hát a kifejtett teljesítménnyel általában növekvő, valami ilyen jelleggel adódik. Végül is ugye, tehát ez lenne a PVP2 vesztesség függvény, bármelyik pontban összetevődik két részből. Állandó vesztesség, változó vesztesség. Ezt a változó vesztességet különböző típusokkal fölvesszük, ami különböző gépekre jellemző, például mechanikus elven működőre lineáris villamos gépekre másodfokú parabola, hidraulikus gépekre harmadfokú parabola, akkor fogunk kapni speciális jelentésű vesztesség görbéket, és azokra vonatkozó kijelentést tudunk majd tenni. Na most, mielőtt ilyesmire gondolnánk, általában érdemes a hatásfokkal foglalkozni egy kicsit. Hatásfok. Ezt már láttuk az eddigi tárgyalásunk során, hogy az éta az definíció szerint a P2 per P1-jel van meghatározva. Tehát ez rendben van. Most azonban a P1 az a P2-nek függvényévé vált, hiszen pont a mérleg egyenlet alapján írható. Részletesebben éta egyenlő, na most a P2-t leírom. Viszont a P1 az P2 plusz PV. P2 tovább egyenlő. Ugye a P1 az itt a mérleg egyenlet szerint, ez így érvényes. P2 per P2 plusz PV0 plusz PVV P2. Így. Na mostan ha P2 zérustól különböző, akkor az étát így is írhatom, hogy 1 per 1 plusz PV, akár az összes vesztesség, per P2 alakba. Hát ez annál is célszerűbb, mert megjelenik az, hogy itt ez a hányados, ez szereppel bír. Nézzük csak, hogy ha én bárhol vennék egy pontot, mondjuk itt vennék egy A pontot, itt lenne a P2A, itt lenne a P vesztesség A, ide húznék egy sugarat, azt mondanám, hogy tulajdonképpen itt van egy alfa A, tangens alfa A, egyenlő PVA per PA, P2A. Így. Vennék egy következő pontot valahol, vagy még egyet. Most célszerű mindjárt a dolgot úgy fölvennem, hogy veszem azt a szöget, amelyiknél éppen érinteni fogom ezt a vesztesség görbét. Legyen egy B pont. Ehhez tartozik egy alfa B. Itt tartozott hozzá egy P2B. Hát ha most megnézném, hogy ez az éta mi által lehet nagy, azáltal lehet, hogyha vele fordítva arányos mennyiség, az kicsi lesz. Hát, nézzük csak, mi a helyzet. A nevezőnek a nagyságára gondoljunk. Ha ebbe az A pontba vagyok, beépül egy ilyen tangens alfa. Itt is volt egy tangens alfa. PVB per P2B. Nyilvánvalóan elmondhatom azt, hogy a alfa A nagyobb, mint alfa B, és a tangens monotonitása miatt ez is fennáll. Akkor most kérdezem, hogy ha az A pontban néztem volna azt a PV per P2-t, ugye PV per P2, ez a tangens alfa, ez egy nagyobb. Nevező nagyobb, a törtértéke kisebb. Ha venném ebbe a B pontba, az alfa kisebb, tangens alfa kisebb, ugye a nevező kisebb lett, tehát a törtértéke növekedett. Éta akkor maximális, ha tangens alfa egyenlő PV per P2 a lehető legkisebb. Ebben mindjárt az is benne van, hogy a ilyen vesztességfüggvényű gépet ott célszerű üzemeltetni, ahol ez az alsó érintési pont elhelyezkedik. És hogyha a hatásfok függvényre gondolunk, annak az alakulása olyan lesz, hogy itt szélső értéke van. Ha én itt megrajzolnám a hatásfok függvényt, legalábbis egy darabját, akkor figyeljük csak meg, itt előtte vagyok, a szögek nagyobbak. Csökken, eléri a minimumot, de ha túlléptem rajta, a szög megint nagyobb lett. Tehát a hatásfok csökkenni fog. Ezért a hatásfoknak ebből a pontba itt szélső értéke van, itt az éta maximum. Ezt a pontot, ami itt tartozik, ezt P2 csillaggal szoktuk jelölni. Ez lenne a legkedvezőbb üzemállapotot kijelölő pont. Nyilvánvaló, egy gép nem mindig egy pontba üzemel, ennek a környezetébe kellene a lehetőség szerint a üzemet megvalósítani. Itt van egy jó hatásfokú intervallum. Ugye itt van egy I. Ugye? Ha P2 eleme I, akkor éta elég jó. Egyelőre ennyit látunk. Na most mindjárt sorra kerülnek a speciális vesztesség függvények, és hát nem mindig lehet ezt megcsinálni. Lehet, hogy olyan alakú a függvény, hogy ilyen alsó érintőt nem tudunk készíteni, de ez a tendencia, ami itt látszódott, hogy ez a lehető legkisebb legyen, ez a PV per P2 hányados, ez továbbra is hát nyilvánvaló érvényben van, legfeljebb majd úgy fog érvényesülni, hogy elmegy a felső működési határ környezetébe. Tehát elvileg, ha nekem megvan a vesztességgörbém, és van egy jó vonalzom, és érinthető a vesztességfüggvény, akkor egy húzással kijelölhetném, hogy hol érdemes energetikai szempontból üzemeltetni a gépet. A hatások ott a legjobb. Rendben? Tehát ez egy elég ütős dolog, azonnal mérnöki szemmel tudjuk nézni a dolgot. Na most áttérünk akkor a módszeres vizsgálatra. Speciális vesztességfüggvények. tehát speciális vesztességfüggvényeket veszek. Következők lesznek. Első, PV azonosan egyenlő PV0, csak állandó vesztesség van. Na, itt már érzékeljük, hogy alsó érintést nem lehet majd húzni, hanem lehet majd a legkisebb meredekségi vonalat keresni, ami valószínűleg elmegy a felső működési határig, és ott vége van. Jön a második. A PV az egyenlő, PV0 az mindig van, és valamilyen, hát mondjuk egy C konstansszor P2. A P2-vel lineárisan növekvő. Itt sem lesz alsó érintő, de azért a viszonyokat fogja tudni vizsgálni. Ez a emelőgépeknek az esete, mechanikai elven működő gépeknek, ugye egyenletes sebességi üzemre gondolok főképp, arról van szó, hogy a kimerő teljesítménnyel arányosak a fellépő surlódási veszteségek, és hát ez az eset ott a jellegzetes. Tehát jön a harmadik, amikor a vesztesség PV0 plusz valami, mondjuk C hullám és a P2 négyzetével arányos a vesztesség. Na, ez tipikus a villamos gépek, generátorok, motorok esete, viszont itt meg lesz majd alsó érintő, tehát itt analitikus megoldást is kapunk. Villamos gépek. Végül jöhet egy következő, PV0 plusz valami, C felülvonásszor P2 a köbön, kimerő teljesítmény köbével arányos, ez a hidraulikus gépekre jellemző. Így. Na, hát akkor nézzük. Első lehetne az egyes, ad egy. Azt mondtuk, hogy a vesztességfüggvény konstans. Na most itt fölmerül egy fontos kérdést, amit ilyen kis beugró fogalomként érdemes rögzíteni, nevezetesen azt, hogy a gép meddig üzemelhet egyáltalán. Hát kérném szépen, van a gépek teljesítmény leadásának egy értelemszerű felső korlátja. Hát úgy méretezik a gépet, hogy azt a korlátot tartósan, károsodás nélkül meghaladva, hát nem lehet használni. P2 névleges. Ez egy felső teljesítmény korlát. Tartós üzemben a üzemállapotoknak a nulla és a P2 névleges között kell elhelyezkedni. Lehet mondani, hogy ez a normálisan megengedett tartomány. Van egy terhelési tényező, amit azt mondjuk, hogy nulla kisebb egyenlő x kisebb egyenlő 1. Normál üzem. És akkor az x-et úgy értelmezem, hogy P2 per P2n, ugye, terhelési tényező, T betű. Ha x nagyobb, mint 1, ez indikálja, jelzi a túlterhelés esetét. Bizonyos típusú gépeknél lehetséges túlterhelést megengedni a névlegeshez képest, de csak korlátozott időtartamra. Hát főképp ott, ahol a melegedés adja a korlátot, igazából túlmelegedés, valamilyen kismértékű időkeretben túl lehet lépni, mert akkor még a hőmérséklet nem nő meg annyira drámaian. Ezt ki lehet számítani előre, hogy milyen túlterhelés engedhető meg 5 percre, 10 percre, villamosgépeknél talán hallottak ilyenről. Túlterhelés. Tehát van ez a tartományom, na most tessék figyelni, itt van nekem az A pont. Itt lenne egy B pont, ami nem olyan jó, mint az előbb volt, mert most azt tudom csak látni, hogy van az alfa A, van itten az alfa B, az kisebb, és egészen mehetnék ide föl, ide egy C pontig, ott lenne a legkisebb. Tehát azt mondja ez az ábra, ránézve leolvassuk róla az előző gondolatmenet alapján, hogy a legjobb hatásfokot a névleges teljesítmény pontjába fogjuk elérni. Tehát ha itt fölrajzolom alatta azt, hogy hogy néz ki a gépemnek a hatásfoka, P2 függvényében, itt az éta, egy egységnyi magasságot, mint ideális, ugye kijelölhető, de el nem érhető valami kiadódik, itt a névleges, hát az fog adódni, hogy a hatásfok az szépen növekszik, és meghúzom a növekedését, és itt is menne tovább, ha menne tovább, akkor valami limesz lenne itten, hogy ez tartana az egyhez, hát persze csak elméleti érték. Itt tudom meghatározni a P2 névlegesnél a maximális hatásfokot. Mennyi lesz ez? 1 per 1 plusz PV0 per P2 névleges. Ebben az esetben föl is tudtam írni. Itt van, ugye? Tehát a legkisebb iránytangens akkor adódott, hogyha ide húztam a vonalamat. Itt van a hatásfok függvény, mint a hasznos teljesítmény függvénye. Tehát látjuk azt, hogy változó terheléssel dolgozó gép változó vesztesség mellett. Hát most a vesztesség az egy speciális dolog. Egyelőre a vesztesség úgy változott, hogy nem változott, de most mindjárt jön a kettes eset, és akkor látni fogjuk, hogy mi a helyzet. Itt elvileg a limesz éta P, P2 tartana a végtelenhez, ahogy nem tud menni, de elvileg fölírhatjuk, hogy a P2 egyenlő egyre adódik. Csak azért írom föl, mert a következőnél már ettől lényegesen eltérő lesz a helyzet. Na, hát kettő. Itt lesz nekem a vesztesség a hasznos teljesítmény függvényében. Itt a P2 névleges. Itt volt a nulla. Fölmérhetem a PV nullát, mert az mindig van, ahogy rajzoltam, ugye gondolhatom, hogy itt ez végig megy, de ettől elemelkedik lineárisan most. Mondjuk így, itt van a vesztesség függvény. PV egyenlő PV nulla plusz C szer P2 alakú. Itt a PV nulla, mint abszolút tagja ennek a lineárisnak. Na most itt is látjuk azt, hogy lényegesen eltérő dolgot nem tudok mondani, mert az A ponthoz húzott alfa A, az nagyobb, mint egy közbenső valamilyen B ponthoz húzott alfa B, de ez még mindig nagyobb, mint a itt látható mondjuk C ponthoz húzott alfa C. Tehát a legjobb hatásfokra hol számíthatok? A névleges teljesítménynél ismét. csak hogy ennek az értéke kisebb lesz már, mint az előző esetben, érthető módon, hiszen eddig csak a konstans teljesítmény volt, itt pedig a teljesítmény növekedésével lineárisan növekvő veszteséggel kell számolnunk. Hát itt megnézem a hatások alakulását alatta, akkor ez szépen P2 névleges lerajzolom így, van valahol az egységnyi magasság, mondjuk így, itt volt az éta, 0, 1. Na most kérném szépen kérdés az, hogy mennyi lesz, hogy néz ki ez a hatásfok dolog. Az éta függvényt felírom. Éta P2, 1 per, 1 plusz. Mennyi most a P-vesztesség? PV0 plusz C szer P2 per P2. Tovább egyenlő 1 per 1 plusz C plusz PV0 per P2. Hát most, ha nézném a limeszt, ha elvileg P2 tarthatna a végtelenhez, hát megnézhetem, hogy mi történik. Hova lenne aszimptotikusan növekvő? Itt is ezt néztem, hova növekedne? Itt az egységszinthez, itt már nem. Éta P2, mihez tart? P2 tart végtelennel, ez korlátos lévén nullához tart ez a rész, 1 per 1 plusz C-hez. C nagyobb nulla, itt lesz valahol az 1 per 1 plusz C érték, tehát aszimptotikusan ehhez tartana, de hát itt nem éri ezt el. Így ez a helyzet, tehát a hatásfok alacsonyabb lett, ugye itt van az éta P2 függvény. Hogy mennyi az éta maximum, azt fel tudom írni, mert be kell helyettesítenem a névleges teljesítményt ide. 1 per 1 plusz PV0 plusz C-szer P2 névleges per P2 névleges, írhatnám másképp is. Ugye? Egyszerűen így néz neki, 1 per 1 plusz C-szer, 1 plusz C plusz P2, tehát PV0 per P2 névleges így. Tehát elejét, végét, ha nézzük, akkor itt van erre a legkedvezőbb hatásfok. Hol kéne üzemeltetni ezeket a gépeket? Hát valaki azt mondaná, hogy itt van ez az intervallum a névleges teljesítmény közelébe. Itt is az van, itt van ez az intervallum a névleges teljesítmény közelébe. Jó, itt kéne. Szemben azzal, amit itt láttunk, hát ugye lehet egy lokális szélső érték, akkor ott adódik a legkedvezőbb intervallum. Na, hát nézzük akkor a dolgot. Jöhetne a hármas. Most akkor van nekünk egy másodfokú parabola alakú vesztességfüggvényünk. Fölvehetem a PV0 értékét. Itt lesz a veszteség. Na most ettől kéne elrugaszkodni valahogy. Hát így néz neki. Mondjuk itt lenne a névleges teljesítmény. Na most ebben az esetben látjuk viszont, hogy van egy legkedvezőbb hatásfokú pont. Mindjárt ezzel foglalkozzunk. Itt van ez a P2 csillag, mert ennek egy környezetét jelölném itt ki. Célszerű üzemeltetésre, ahol a hatásfok elég jó lesz. Na hát, érintési feladat. Azt mondtuk az egyik órán, hogy az érintő az határhelyzetű szelő, igaz? Mi lenne, hogyha azt javasolnám, hogy vennék én itten egy olyan egyenest, ami elmetszi két pontban. Akkor milyen feladatot írtam föl? Van egy másodfokú parabola, és metszeni kell egy origón átmenő egyenessel. Hát az egy másodfokú egyenletre vezet. A felrajzolt két metszéspont, ez egy szelő esete. Ha pontosan egybeesik a két pont, azáltal, hogy én a felvett egyenes hajlásszögét csökkentem, eljutok ahhoz a határhelyzethez, hogy a másodfokú egyenletemnek egy darab kétszeres gyöke van. Tudjuk azt indikálni? A diszkrimináns zérus. Igaz? Ez lesz a segítség. És akkor ebből kijönnek a dolgok. Tehát most tulajdonképpen mi keressük, hogy hol ez a P2. Mit tudunk? A PV0-t tudjuk, meg tudjuk a... Micsoda volt itten? Egy C hullám. Tehát... PV0 és C hullám ismert. Keressük az érintési absziszát. Egy. Hát a gondolatmenet az, hogy veszünk egy szelőt, úgy néz neki, hogy P egyenlő lambdászor P2, valamilyen lambdával. De a lambdát úgy állítjuk be, hogy pont érintő legyen. Mit írjak, hogy egy darab kétszeres metszéspont legyen, hogy érintés valósuljon meg. Kettő. A veszteségfüggvény hogy néz ki? PV egyenlő volt PV0 plusz C hullámszor P2 négyzet. Keressük P és PV metszéspontjait. Egy másodfokú algebrai egyenletre jutunk. Hogy fog kinézni? P egyenlő PV, lambda P2 egyenlő PV0 plusz C hullám P2 négyzet, és ebből következően jönne a következő, tehát azt mondhatnám, hogy C hullámszor P2 négyzet, ezt áthozom ide a másik oldalra, mínusz lambdászor P2 plusz PV0 egyenlő 0. Itt van ez az algebrai egyenlet. Ha pontosan egy, egyébként kétszeres, valós gyök van, ez a P2 csillag egyébként, akkor D egyenlő 0 kell, hogy legyen. Ugye ez a D az egyenletnek a diszkriminánsa, kétszeres. D viszont fölírható. Itt van nekem az egyenletem, tehát. B négyzet mínusz 4AC, igaz? Az kéne ide. A lambda négyzet mínusz 4-szer, mondjuk talán így, C hullám, PV0 egyenlő zérus. Ebből a megfelelő lambda már kiadódik. Tehát az a lambda, mint iránytényezője volt ennek a fehér egyenesnek, mostan átmegy ebbe a narancssárgának az iránytényezőjébe. Lambda meghatározható. Ezt a lambdát veszem, ez jó. Tehát megvan ez a nézzük a megoldást akkor. A keresett gyök P2 csillag lesz ez a gyök. Hát most a másodfokú egyenlet megoldó képletébe, ugye úgy van, hogy P2 csillag 1-2 egymásba esik, tehát nem is kell írni. Ezzel mínusz a B az a lambda volt. Plusz-minusz négyzetgyök 0, tehát így, mínusz-minusz B az pluszban van, és a 2A hát hogy lesz akkor? Négyzetgyök, kétszer kettőször, na, csináljuk csak így, kettővel egyszerűsítek, a C-t fölírhatom, mint gyök C-szer gyök C, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogy itten törvényesen egyszerűsítsek, és utána közös gyökér aláírhatom. Na hát, végül is megvan a dolog. Ebből, tehát így. Hát azt a célt, amit kitűztünk, hogy az adott PV nulla és C hullám ismeretében a legkedvezőbb terhelést, hasznos teljesítményt, kimenő teljesítményt meghatározzuk, ez rendben van, ezt megoldottuk. Úgyhogy így. Hát most kérdés marad ezek után egyedül, micsoda a hatásfok alakulása. A legkedvezőbb hatások. Na hát, hol lesz ez? A P2 csillagot kell helyettesítenem. Tehát itt a maximum. Egy per egy plusz. Na most ide be kell írnom a veszteséget. PV0 plusz C-szer C hullámszor P2 csillag per, és itt a négyzetem van persze, így. P2 csillag helyébe be tudom tenni a PV0-al és C hullámmal kifejezett mennyiséget. C hullámszor PV nulla per C hullám. Egy gyök alatt vagyok még továbbra is. Egy per, egy plusz kétszer, hát csak a dolognak a jó áttekintése érdekében. Egy plusz kétszer. Négyzetgyök PV nullászor. Egy kis bűvészkedéssel, és a végképlet pedig kijön. 1 per 1 plusz 2-szer négyzetgyök, ugye ebben lehet egyszerűsíteni, és a két gyököt közös gyökér alá venni. Hát kérném szépen, akárhogy is, egy hosszú képlet, még meg is érni elejét, végét külön leírni, de most nem teszem talán meg. Itt vagyunk. Nincs akadálya kiszámolni a maximális hatásfok értékét. Úgyhogy megoldottuk teljes egészében ezt a feladatot. Kérdés legfeljebb még az maradhat, hogy hogyan néz ki a jelleggörbéje ennek. Na most ezt avval a megoldással fogom tenni, hogy visszamegyünk ehhez a diagramhoz, amit itt elkezdtünk megrajzolni, és azt mondanám, hogy ide fölteszem az étát is. Ha éta egyenlő egy itt lenne mondjuk, egy kicsit följebb talán. Ide. Akkor azt lehetne mondani, hogy itt lenne tulajdonképpen a szélső érték, innentől emelkedik, és aztán visszaesik. Ilyen alakú a éta P2 függvény villamos gépnél. Hát szerencsés módon figyeljük azt meg, hogy van egy viszonylag széles intervallum. Itt, ahol a hatásfokot például akár egy adott szint fölött tarthatom. Igaz? Egyik házi feladatban ilyesmi előfordul, hogy határozza meg azt az intervallumot, amelyben a hatásfok értéke magasabb, mint egy előírt érték. Ugye itten általában egyenletrendszer probléma jön amiatt, mert két ismeretlen szokott lenni, vagy megvan adva a vesztesség, vagy nincs megadva, vagy a hatásfok értékek vannak megadva. Tehát a lényeg az, hogy vissza kell menni valahogy, hogy a veszteség függvényt meg tudjam kapni, mert utána már a hatásfokot minden további nélkül ki tudjuk számolni. Hát ez mondjuk teljesen egyértelmű mérnöki feladat megoldás ezen gépvesztességi problémakörben, tehát ajánlom szíves figyelmükbe minden szempontból, jó? Akkor be is fejeztük mára.